Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre nem látszik jelentős elmozdulás a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index minimális gyengülésben van, ennek mértéke gyakorlatilag a 0,1%-ot sem éri el, és a vezető papírpiacán sincs igazán nagy mozgás, a MOL minimális 0,1%-os erősödést mutat, így 2350 forintba kerül, ezt viszont kompenzálja az OTP 0,3%-os visszaesése, 15.580 forinton állnak a bankpapírok, a Richter 0,1%-kal 7.950 forintra gyengült, míg a Magyar Telekom egyelőre változatlanul 425 forinton áll.
Merre indult a forint?
A forint az elmúlt percekben kezdett egy picit erősödni, most 360 forint 80 fillért kell adni egy euróért, ez 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap esti árfolyamnál. Az elmúlt hetekben ugye azt figyeltük meg, hogy a magyar deviza jelentősen alul teljesítő volt a régiós versenytársakhoz képest is. Elsősorban az MNB mai kamat döntőülésére várnak most a befektetők is, az ezzel kapcsolatos kockázatok voltak részben azok, melyek gyengítették a forintot. Kérdés, hogy délután hogy dönt majd a monetáris tanács, és ez milyen hatással lesz az árfolyamra, ha valóban egy erős és demonstratív üzenetet küld a jegybank a piac felé, akkor elképzelhető egy korrekció az árfolyamban, vagyis ismét erősödésbe kapcsolhat a forint. Ha viszont csalódást okoz a jegybank, akkor további gyengülés jöhet. A dollár most 306 forint 20 fillérbe kerül, az angol fontért pedig 422 forint 55 fillért kell adni.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Milliárd forintot fektet be a magyar startup cégek támogatásába a kormány a Széchenyi Alapok alapkezelőn keresztül. Ez az eddigi legnagyobb ilyen program Magyarországon. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Jobbágy Dénest, a Széchenyi Alapok elnök vezérigazgatóját.
Azt látjuk, hogy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül az utóbbi 10 évben a startup ökoszisztéma. Nagyon sok új kockázati és magántőke alap jelent meg, és sok új tőke alap kezelő, ezek között vannak nagyon komoly állami szereplők, és egyre több magánszereplő is, magánpiaci szereplő, és ezek most már viszonylag magas színvonalon, és jól el tudják látni azokat a kis-középvállalatokat, akik már oda eljutottak, hogy alkalmasak egy ilyen finanszírozásra. És azt látjuk, hogy viszont megjelenik egy hiány, hogy ebből egyre kevesebb van, mert nincsen egy olyan komoly felhordó hálózat, aki hozná a projekteket. Ugye a High Venturesnek van egy nagyon jó programja, de az egy dobozos termék, és az csak ugye egyetlen egy cég, tehát hogy amennyi az ő képessége, annyit tud ebből ellátni. És arra gondoltunk, hogy azokat a piaci szereplőket, akik itt vannak most már idestóban 10-15-20 éve velünk, azokat is egy kicsit térhez juttatjuk, kicsit felpörgetjük, segítjük a munkájukat, elsősorban azzal, hogy befektetni tudjanak startupokba, és hogy a saját működési költségeiket is tudják fedezni ezzel.
10 milliárdos ugye a teljes keretösszeg, mekkora forrás áll majd az inkubátorok, illetve az akcelerátorok rendelkezésére, tehát mekkora forrás tudnak majd így eljuttatni a startup cégekhez.
Most a kezdeti elképzeléseink alapján ilyen 300-tól másfél milliárdos befektetésekben gondolkodunk, mi mindig kisebbségben maradunk, tehát pénzügyi befektetők leszünk, és ezeket tulajdonképpen, ugye ez egy tárgyalásos felhívás, tehát ez nem egy pályázat az eddigiektől eltérően, hanem itt mi ezeket ugyanolyan befektetésnek fogjuk tartani, mint az összes többi befektetésünket, tehát egy üzleti tervet fogunk vizsgálni, azt végig tárgyaljuk, és hogyha hiszünk abba az üzleti tervbe, és hiszünk a csapatba, és itt most elsősorban arról van szó, hogy itt ezeket a csapatokat szeretnénk megtalálni, akik már letettek valamit az asztalra, bizonyítottak. Ha hiszünk a csapatba, akkor annak függvényében döntjük el a befektetés méretét. Mert hogyha ez egy olyan társaság, aki mondjuk tervez a következő néhány évre mondjuk 10 befektetést, és ezek mind-mind nagyon korai fázisúak, néhány 10-20-30 millió forintosak, akkor ő valószínűleg a befektetési range 300 milliós sávnak az aljára fog lőni. Akik ennél érettebb cégekkel terveznek foglalkozni, ők valószínűleg inkább a 1,5 milliárdos tetőre fognak lőni, de ezek is elképzelések. Tehát, hogy szeretnénk, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen jelentkezők lesznek, és hogy mi az az üzleti terv, amit letesznek. És meggyőzhetők vagyunk, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő el tud értelmesen akár 2 milliárdot is költeni ebbe a programba, és erről minket meg tud győzni, akkor valószínűleg a határt ezt ki tudjuk tolni, tehát hogy nem érezzük ezt annyira kőbevésetnek. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz az érdeklődés.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Külföldi turisták hiányában a hazai utazók menthetnék meg a fővárost ebben a szezonban, de úgy tűnik a vidéki magyaroknak nem elég vonzó úti cél Budapest. Virányi Zsolt összeállítása.
A belföldi turizmussal nem lehet pótolni a külföldi turisták hiányát a fővárosban, mondta el az Inforádiónak Fajksz Csaba, a Budapest Brande Nonprofit ZRT vezetője.
Az elmúlt évtizedekben elfelejtettük megmutatni Budapestet a magyaroknak, Magyarországon élőknek. Budapesttel elsősorban a hírekben, a közlekedési hírekben találkoznak az emberek, amiben semmi vonzó nincsen vele kapcsolatosan. Azt látjuk, hogy esetleg le van zárva az Erzsébet híd, torlódások vannak az Andrássy úton, nehéz az előrejutás a Hungária körúton, illetve esetleg azt látjuk a híradóban, hogy öltönyös emberek jönnek, mennek egyik kormányzati központból a másik. Ez nem egy olyan kép, ez nem egy olyan ide, amit az ember szeretne meglátogatni.
Fajksz Csaba a Budapest Brand Nonprofit ZRT feladatával folytatta, amivel 5-10 éven belül a trend megfordulhat.
Hogy megmutassuk, hogy ebben a városban egyébként mennyi izgalom van. Hogy itt olyan úti célok vannak, hogy akár negyed órányi hívútra a belvárostól lehet a Dunában vadvízi fürdést csinálni, akár a római parton, akár délen. Vagy itt van a Szemlőhegyi barlang, itt van a Jánoshegyi kilátó, itt van a Normafa, itt vannak a budai erdők, itt van egy csomó olyan dolog, ami még nyáron is olyan egy célponttá tudja tenni Budapestet, ami miatt érdemes feljönni. Ezt, hogy mi megkönnyítsük, összeszedtük ezeket az izgalmas látnivalókat, és beletettük az úgynevezett Budapest Restart kártyába, amely egyébként például egy ingyenes strand és egy ingyenes fürdőbelépőt is tartalmaz.
Amikor egy család tervezi a nyaralását, akkor legalább a lehetséges úti célok között legyen ott Budapest. Tervezi a Budapest Brand Nonprofit ZRT, utalt erre Fajksz Csaba. A felmérések szerint a Budapest közlekedése sem vonzó, ráadásul drágább a vidéki településekkel összehasonlítva, világított rá Fajksz Csaba, majd kiemelte, hogy a most hétvégi Formula 1-es magyar nagydíj lesz az egyetlen sok külföldit ide vonzó nyári esemény.
Azt látjuk, hogy a Forma 1 az körülbelül az egyetlen olyan hétvégéje a nyárnak, amikor a szállodák informális jelzések alapján teltházra számítanak, tehát sok vendégre számítunk. Egyelőre úgy látjuk, hogy a korlátozások sem fogják ezt keresztül húzni, tudnak jönni a szurkolók a Forma 1-re, úgyhogy ebben egy jó hétvégére számítunk. Türelmesnek kell lennünk. Nem számítok arra, hogy ezen a nyáron, de vagy akár a jövő nyáron is a belföldi turisták olyan számban jelenjenek meg Budapesten, hogy az itt élő vendéglátásban lévő vállalkozóknak ne legyen nehézség a külföldi turisták elmaradása.
Fajksz Csaba végül elárulta. 2019-ben 5 millió külföldi turista látogatott Budapestre, ennyi vendég pedig nem érkezhet belföldről reálisan nézve.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy indulhat az orosz gáz szállítása az északi áramlat 2 vezetéken. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megállapodást kötött a 11 milliárd dollár költségű északi áramlat 2 földgázvezeték befejezéséről Németország és a szankciókkal fenyegető Egyesült Államok. A Berlin és Washington közötti egyesség értelmében több mint 200 millió eurót fektetnek be Ukrajna energiabiztonságának növelésébe, valamint a fenntartható energiába Európa szerte. A részletekről Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét Király István Dániel kérdezte az Inforádió Energia Világ című műsorában.
Tehát a megállapodást már július 15-én megkötötte a két állam, de ennek a részleteit csak a múlt hét végén tudhattuk meg. Ennek gyakorlatilag a lényege, hogy Németország megépítheti ezt a gázvezetéket, amely egyébként most már 98%-ban elkészült, tehát a tervek szerint augusztus végére teljes mértékben kész is lehet. Lényegében ez azt jelenti, hogy Németország Oroszország felől direktben közvetlenül kaphat földgázt, hiszen a két északi áramlat vezeték mintegy 110 milliárd köbméternyi kapacitásával nagyrészt lefedi azt a mennyiséget, amelyet Oroszország eddig hagyományosan a Jamal, illetve a testvérség vezetékrendszeren keresztül küldött Európában.
Mi lehetett a megállapodás hátterében? Mi lehetett az egyesség?
Több dolog is kiszivárgott. Egyrészt azt biztosan tudtuk, hogy Németország számára nagyon fontos ez a vezeték, több szempontból is. Egyrészt Németország ellátásbiztonsága ezáltal jelentősen javul, hiszen ez egy direkt vezeték Oroszország és Németország között. Tehát gyakorlatilag nincsenek olyan közvetítő államok, mint Belorusszia vagy Ukrajna, ami az orosz gázt érinti, illetve az európai szállítását érinti ennek a gáznak. Másrészt azért jelentősen erősíti Németország elosztó szerepét Európában, hiszen a beáramló orosz gáz nagy része közvetlenül el fog jutni Németországba, és hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Németországnak nőni fog az európai gázkereskedelemben és gázelosztásban a szerepe.
Mit kaphatott mindezért Washington, illetve az Egyesült Államok? Esetleg nagyobb hozzáférést az LNG-vel az európai piachoz?
Én azt gondolom, hogy ebben az amerikaiak biztos, hogy szeretnének nagyobb szerepet kapni, és ez a szerep egyébként az elmúlt években nőtt is. Erre egyébként konkrét utalások nem vonatkoztak, hogy ez mennyire változhat, de vannak olyan hírek, amelyek szerint a németek további LNG terminálokat fognak majd nyitni. Ami közvetlenül a szerződésben benne van, és ami el is hangzott, az többek között az, hogy Németországnak elő kell segítenie a 2024-ig lejáró ukrán-orosz gáztranzit megállapodás meghosszabbítását, illetve Németország anyagilag is hozzájárul ahhoz az 1 milliárd eurós alaphoz, amely gyakorlatilag Ukrajna energiafüggetlenségét erősíti, és amely különböző zöld beruházásokra lehet majd elkölteni Ukrajnában.
Angela Merkel német kancellár a nyári záró sajtótájékoztatóján hosszan beszélt arról, hogy a megállapodás nem jelenti azt, hogy Ukrajna elesne a tranzit bevételektől és a gáztranzittól, illetve azt is említette, hogy ha Oroszország ezáltal, hogy Ukrajnát kizárja a tranzitból, politikai fegyverként használná a gázt, akkor Németország Washingtonnal együtt hajlandó és kész szankciókra Oroszország ellen. Mekkora a valószínűsége, hogyha az északi áramlat 2 gázvezetéket átadják és megkezdődik a teljes kapacitásával a gázszállítás, akkor Ukrajna tranzit szerepe megmarad, hosszabb távon is akár?
Én azt gondolom, hogy Ukrajna tranzit szerepe egyértelműen le fog értékelődni, tehát sokkal kisebb szerepe lesz az országnak a jövőben. Nyilván ez attól is függ, hogy Oroszország mekkora mennyiségű földgázt szeretne Európa felé értékesíteni, hiszen gyakorlatilag a mostani kapacitások, azok megengedik azt, hogy ennél jóval több gáz is kerüljön Európa felé, de ez a többet gáz egyértelműen ugye Ukrajnán keresztül fog menni, hiszen az oroszok deklaráltan a kerülőutakat, tehát az északi áramlatot, illetve a déli gázfolyosót szeretnék majd jövőben használni ahhoz, hogy eljutassák gáztermékeiket Európa felé. Ez a leértékelődés nyilván sok dologtól függ, függnek politikai dolgoktól is, hogyan alakul az orosz-ukrán viszony, illetve függ attól is, hogy miként alakul ennek az ukrajnai gázvezetéknek a helyzete. Tudjuk ugyanis azt, hogy ez a gázvezeték ma már messze a kapacitásai alatt működik, és hát ennek a felújítása, rendbetétele szintén egy fontos kérdés lehet.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj és gázpiaci elemzőjét hallották. Felhívom figyelmüket, hogy Plecser Tamás lesz az Inforádio Arena című műsorának vendége ma este 6 órától.
Üzleti reggeli, az Inforádio üzleti pénzügyi magazinja.
Júniusban a harmadik alkalommal volt 5% felett az éves infláció Magyarországon, amivel új 8,5 éves csúcsot döntött az áremelkedés. A részletes adatokból az is kiderül, hogy az áremelkedés szinte mindenkinek fáj, olyan alapvető termékek ára is elszállt, mint a burgonya, a kenyér, a zsemle vagy az étolaj, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
Vannak olyan termékek, amelyek esetében nem meglepő ez a jelentős áremelkedés, ilyen például az üzemanyagok vagy a dohánytermékek ára, amelyek esetében hónapok óta tudjuk azt, hogy egy alacsony tavalyi bázis, illetve egy jövedéki adó emelés miatt jelentősen emelkedett az áruk az elmúlt időszakban. Emellett, ami nyugasztó mértékben drágult júniusban, az a parkolás volt, ugye a járvánnyal kapcsolatos korlátozások feloldásának részeként megszűnt az ingyenes parkolás, és ez rögtön többszörösére emelte az árakat, de valóban a listán vannak olyan élelmiszertermékek is, melyek gyakorlatilag minden háztartás esetében komoly gondot okoznak az áremelkedésükkel. Ilyen például az étolaj, melynek ára több mint 30%-kal emelkedett egy év alatt, de például a kenyér vagy a zsemle ára is 10% feletti mértékben emelkedett, illetve amit érdemes még kiemelni, és egy picit talán érdekesség, az a hústermékeknél figyelhető meg, hogy a sertéshús ára csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miközben a csirke húsok esetében 10% feletti áremelkedést láttunk.
Mi az oka annak, hogy ezeknél a sok esetben alapélelmiszernek számító termékeknél ilyen mértékű áremelkedés van, tehát például az étolajnál, vagy akár a burgonyánál, a csirkeszárnál, vagy a zsemlénél, a gyümölcsjoghurtnál, mi ennek az oka?
Az egyes termékek esetében nehéz megmondani, hogy pontosan mi áll az áremelkedés mögött. Ugye azt szoktuk hallani, hogy például a pékáruk esetében, tehát a kenyér vagy a zsemle esetében a villamos energia ára az, ami jelentős befolyással van az ára, illetve az üzemanyagok ára. Tehát elképzelhető, hogy például ezekben a termékekben beépült a magasabb üzemanyagár. Ugye ezeknél gyakorlatilag rövid távú szállítások vannak a pékségtől az üzletekig, és ezek sokkal könnyebben beépül a magasabb üzemanyagán.
Egyébként mennyire jellemző az, hogyha évekre visszatekintünk és összehasonlítjuk a mostani áremelkedést egyes termékek esetében, hogy több terméknél jelentkezik 10%-ot, vagy még azt is meghaladó mértékű drágulás egyszerre?
Ugye mindig vannak kiugró termékek, tehát ugye azért a KSH több száz elemből álló inflációs kosarában mindig vannak olyan termékek, amelyek ára jelentősen emelkedik vagy csökken. Most ugye azt látjuk, hogy most már hónapok óta 5% felett van az inflációs ráta, és ezért van az, hogy talán a szokásosnál több termék esetében látszik kiugró áremelkedés, miközben azért árcsökkenés az lényegesen kevesebb, tehát ha mondjuk a 10% feletti árcsökkenést nézzük, akkor az mindössze néhány termékre korlátozódott júniusban.
Folytatódhat egyébként ez az áremelkedés?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni, ugye azt láttuk júniusban, hogy a gazdaság újranyitásával kapcsolatban néhány szolgáltatás esetében jelent még meg egy jelentős árnyomás, ilyen az éttermi vagy a szállodai szolgáltatások esete például. Az üzemanyagárak esetében azt láttuk, hogy júliusban is tovább emelkedtek az árak, gyakorlatilag új történelmi csúcsra, ez valószínűleg több termékre is hatással lesz, illetve nyersanyagárak esetében is egyelőre csak mérsékelt korrekciót látunk a korábbi jelentős dráguláshoz képest.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Van változás a tőzsdén?
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Jelentős változásról nem tudok beszámolni, 0,1%-os gyengülésben van most a budapesti értéktőzsde Bux indexe, vagyis továbbra sincs egyértelmű irány a piacon. Az OTP 0,5%-os gyengülésben van, a Richter 0,4%-ot veszített, a Magyar Telekom továbbra is stagnál, míg a MOL árfolyama 0,7%-kal emelkedett.
Forint vett valamilyen irányt?
A forint erősödni kezdett reggel, azonban most ismét gyengülés felé indult, és ismét 361 feletti járunk az euróval szemben, de hatalmas a volatilitás a forint piacán. Azt látjuk, hogy egyértelműen a délutáni kamatdöntésre figyelnek a befektetők, és gyakorlatilag másodpercenként változik a magyar deviza árfolyama. Az előbbi 361 feletti jegyzés most már éppen 360,8, tehát nehéz egyértelmű irányt mondani. Az látszik, hogy inkább az erősödés felé hajlik a forint, úgy tűnik, hogy a befektetők bíznak abban, hogy az MNB kamatemelése elég lesz arra, hogy megfordítsa az elmúlt hetek gyengülő trendjét.
És van elemzői konszenzus az MNB várható döntésére?
A szakértők többsége 20-30 bázispontos kamatemelésre számít, vagyis azt gondolják, hogy jelenleg 0,9%-os alapkamat 1,1-1,2%-ra fog emelkedni. Ugye a múlt hónapban 15 bázispontos effektív kamatemelést hajtott végre az MNB. Kérdés, hogy most lépnek-e valóban ennél nagyobbat.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.